Felkészülni? Vigyázz, kész! Reggeli sport. Reggeli sport.
Két gólos Fradi vereség a dániai BL meccsen. Magyarországon jótékonykodik a Forma 1-es pilóta. Többen rosszul lettek a Sajnában az úszók közül. Visszavonták a címvédő kizárását a női 5000 méteres síkfutásban. Köszöntöm Önöket, Bagics Bencét hallják. A szerkesztő Karádi Zoltán. Jöjjenek a részletek. A Ferencváros 2-0-ra kikapott a dán Midtjylland vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája selejtező harmadik fordulójának első keddi mérkőzésén. A kiegyenlített első félidőben a hazaiak egy hatalmas védelmi hibát kihasználva a lengyel Adam Buksa góljával szereztek vezetést a 17. percben, majd a másodikban már fölényben futballozva megduplázták előnyüket a csereként beállt Francolino találatával. Emellett büntetőt hibáztak és egy kapufájuk is volt. A visszavágót egy hét múlva a Groupama arénában rendezik. A párharc győztese a szlovák Slovan Bratislava és a ciprusi Apoel csapatának továbbjutójával küzd meg a főtábláért. A vesztes az Európa Liga utolsó selejtező körében a feröeri Klasvik és a bosnyák Barak Banja Luka párharcának továbbjutójával találkozik. A magyar klubcsapatok közül szerdán a kupa győztes Paks lép majd pályára, amely a montenegrói Mornár csapatát fogadja. Lando Norris, a McLaren brit Forma 1-es versenyzője jótékonysági elverésre ajánlotta fel a herendi stílusú festéssel díszített sisakját. A befolyó összeget pedig részben a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének adományozza. Norris második lett a tavalyi Magyar Nagydíjon, majd az eredményhirdetés utáni pezsgőbontás közben véletlenül összetörte a győztes Max Verstappen trófeáját. A herendi porcelán manufaktúra újra gyártotta az alkotást, és Norris jelenlétében nyújtotta át a holland világbajnoknak. A tavalyi történtekre visszautalva a brit versenyző idén különleges herendi mintás fejfedővel állt rajthoz a Hungaroringen, melyet a magyar nagydíj időmérő edzésén használt, vagyis abban szerezte meg a pole pozíciót, míg a futamon másodikként ért célba. A sisak elveréséből befolyó összeget két alapítványnak kínálta fel. A Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének, valamint a hazájában működő Royal Society for Blind Children nevű vak gyermekeket segítő alapítványnak. Több sportolót is kórházba kellett szállítani azok után, hogy a triatlon versenyen a Sajnában úszott. A Sajnában, amelyben rengeteg szennyvíz folyik a francia fővárosból, 1923-ban tiltották meg a fürdést az egészségügyi kockázatok miatt, de a párizsi olimpia szervezői másfél milliárd eurót költöttek a folyóvízének kitisztítására, mert a triatlonisták és a nyíltvízi úszók versenyeit a folyóban akarták megrendezni. A vastagbélgyulladást okozó E. coli baktérium szintje ennek ellenére, ha megengedettnél magasabb volt az olimpia első napjaiban, ezért a triatlonosok edzéseit törölni kellett. A férfiak versenyét pedig egy nappal elhalasztották. Végül megrendezték a triatlon versenyeket, és többen rosszul is lettek a következő napokban. A svájci Adrien Briffaut és a belga Claire Michel állapota olyan súlyos volt, hogy kórházba kellett őket kezelni. Michel betegsége miatt a belga váltó el sem indult a csapatversenyben. A Sajnában rendezik a nyílt vízi úszást is. Csütörtökön a nők, pénteken a férfiak úsznak 10 kilométert a folyóban. Az elégtelen vízminőség miatt kedden lefújták a nyílt vízi úszók első ismerkedő sajnai edzését. A magyar résztvevők közül egyik sem akart részt venni az edzésen. Fábián Bettina, Rasovszki Kristóf és Betlehem Dávid is csak a 10 kilométeres versenyen tervez először a folyóba menni. Addig nem kockáztatnak és medencében edzenek. Mégis megkapta az ezüstérmet a női 5000 méteres síkfutásban hétfőn kizárt kenyai Faith Kipyegon. A táv döntője drámai véget ért a Stade de France-ban, mivel a favorit Kipyegon, az 1500 méter kétszeres címvédője és a szám budapesti világbajnoka csak a második helyen ért célba honfitársa, Beatrice Sebet mögött. Ráadásul utóbb kizárták, mivel az utolsó előtti körben belerúgott az etióp világcsúcstartóba, Gudef Cegályba. Az ezüstérmet ennek értelmében a hollandok klasszisa Sifan Hassan szerezte meg, a bronzot pedig nagy meglepetésre az olasz Nadia Batocletti. Két órával a viadal után aztán a versenyigazgatóság helyt adott a kenyai kóvásának és visszavonta az ítéletet. Hassan így csak bronzérmes lett, míg Batocletti lecsúszott a dobogóról. Önök a reggeli sportadását hallották. Legközelebb holnap találkozunk ugyanitt a Klubrádióban. A szerkesztő Karádi Zoltán nevében is elköszön a műsorvezető Bagics Bence. Viszont hallásra! Reggeli gyors.
Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Igen, a reggeli személy Varga Máté, doktor Varga Máté elnézést, aki az ELTE TTK genetikai tanszékének docense, és már a kritikában az kapcsán rengeteget beszélgettünk, meg rengeteg biológiai kérdést, meg génmanipulációt, meg génszerkesztést, meg mindent átvettünk, és most pedig egy egész más dologról beszélünk. Igazából ez a mondat, ami nekem, ami ugye nagyjából összefoglalja a problémát, a női ökölvívók 66 kg-os elődöntében Imán Halif legyőzte a tájföldi Jajajam, nagyon furcsa nevű tájföldit, ezzel pedig eldőlt, hogy olimpiai aranyérmért küzdhet az algériai öklöző, aki XY kromoszómákból álló férfi DNS-sel rendelkezik. Ezt próbáljuk meg akkor így most így értelmezni a valóság szintjén.
Jó, rendben.
Jó reggelt. Igen.
Jó reggelt, köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Ugye biológusként vagyok itt, úgyhogy ezt az ember egy picit más szemszögből szerintem közelíti meg, mint, mint a legtöbb mondjam, laikus, és az az egy biztos, hogy egy ilyen antitízerként elmondhatom, hogy én nem fogom tudni megmondani, hogy kinek erről a konkrét esetről mit kell gondolni, de
illetve ja,
fogóckodókat tudok adni, hogy amikor egy biológus hall egy ilyen esetről, akkor ugye mire gondol.
Illetve, de ez fontos lehet talán, hogy igen, egy biológus hallja erről, de hogy igazából egy biológus el tudja dönteni valaki, hogy férfi vagy nő?
Bizonyos esetekben nyilván.
Igen, hál' Istennek, mert nagy bajban lennének a biológusok, már nem szaporodnának meg ilyesmi, de hogy itt nem erről van szó. Oké, tehát menjünk vissza egy picit, ez az egész férfinő probléma, ez. Én már régóta mondom egyébként, hogy minden bajunk okozója az ivaros szaporodás. Ha azt kihagytuk volna, és még mindig mondjuk osztódnánk, vagy ilyenek lennének, akkor szerintem úgy másképp néznek a belváros, de hogy mindenképpen sokkal nyugodtabb lenne a légkör. Ez sajnos állandó konfliktus.
Ez egy tökéletes felvezető volt, köszönöm, pedig nem beszéltük meg. De igen, tehát tulajdonképpen, amikor egy biológus elkezd arról gondolkodni, hogy két biológiai nem van, akkor tulajdonképpen előbb-utóbb felmerül a kérdés, hogy de miért? Miért nevezzük mondjuk általában a konszenzus szerint azt a biológiai nemet, amelyik a kisebb ivarsejteket hozza létre férfinak, vagy hímnek, és a másikat, amelyik a nagyobb ivarsejteket hozza létre az nőnek, vagy nősténynek. Akkor ugye oda jutunk vissza, hogy hát eleve miért vannak az ivarsejtek, és az ivaros szaporodás az egyáltalán miért van, hiszen ugye még az állatvilágon belül is látunk ivartalan szaporodásra számos példát, ami bizonyos szempontból, hát ugye sok komplikációtól is akár meg óvhatja az ember.
Igen, csak ez nagyon furcsa, hogy ez a nagyot nyert az a világ, az evolúció az nagyot húzott az ivaros szaporodással, de a kockázatokat is megnövelte nyilván.
Így van, és tényleg hát ugye van a minden biológus kedvenc idézete, ami az ukrán származású, vagy ukrajnai születésű, aztán később az Egyesült Államokba emigrált Teodosius Dobzsánszki mondott még a múlt században, a múlt század közepe fele, hogy a biológiában mindennek csak az evolúció tükrében van bármilyen értelme, hogy hát valóban, tehát ugye eleve az, hogy az ivaros szaporodás az miért jöhetett létre, vagy miért előnyös, annak egy evolúciós magyarázata van. És leginkább azt gondoljuk ma, hogy ellentétben mondjuk az ivartalan szaporodásra, az ivaros szaporodás elég jól tudja biztosítani azt, hogy hasznos mutációk viszonylag gyorsan el tudjanak terjedni egy-egy populációban, és a káros mutációk pedig kiszűrődjenek.
Igen, itt abszolút, hát itt azért az evolúció eléggé gazdaságosan működik, tehát ott nem tervez meg, szóval hogy igazából az agancsok kapcsán fölmerült már bennem, hogy azért nem mindig, de alapvetően eléggé célra törő, de valóban, és ez fontos, mert itt kezdünk eljutni ez a témához, az, hogy a hasznos mutációk gyorsan elterjedjenek, azt abszolút biztosítja, de feltűnhetnek olyan nem hasznos mutációk, amik megjelennek, aztán vagy bemaradnak, vagy általában nem maradnak, de amíg megjelennek, addig ott vannak.
Igen, tehát hogy végül is, és ugye ez a másik lényeges hozadéka az ivaros szaporodásnak, és akkor ez borzasztóan unalmasan hangzik, tudom, de hát egy biológus számára ez mégis egy örülten izgalmas. Azt tulajdonképpen akkor történik, amikor az ivarsejtjeink létrejönnek, ugyanis ez az a pont, amikor ugye az szüleinktől örökölt DNS bennünk is egy óriási nagy keverésen megy keresztül, megkeveredik, rekombinálódik az a szakszó, amit erre szoktunk létrehozni, és ezért egy sajátos új DNS kombináció, ami a mi ivarsejtünkben tovább adódhat, és hogyha nyilván, hogyha a megfelelő másik ivarsejttel találkozik, akkor ebből létrejöhet egy új egyed, egy új élet.
De ez a mi bennünk létrejövő kombináció, ez egy-egyben mi tükrünk, tehát ez a klónozásunk alapját is jelenthetné, vagy már itt is vannak más módosulások, itt is módosulatok.
Hát nem, tehát hogy mondjam, nyilván az a DNS, ami a mi ivarsejtünkben van, az néhány spontán megjelenő mutációtól eltekintve, amelyek ugye általában ilyen pontmutációkat eltekintve végül is a már bennünk levő DNS-nek egyfajta új keveredése, de tehát ugye ez nem pont ugyanaz, amit mi is az, mondjuk az anyai kromoszómáinkon, meg az apai kromoszómáinkon hordozunk, hanem hogy azoknak nem. egy új, mint hogy a két kártyapaklit most kikevernénk, és lenne egy új kártyapaklink.
És most bevetünk még két kártyapaklit, ugye a másik rész, fél részéről, tehát ez tényleg biztosít egy ilyen eléggé nagy változatosságot.
És ez az, ami utána akkor nyilván az új utódban megjelenik, és ott ezek az új gén kombinációk megpróbálnak érvényesülni, és hogyha ez egy nagyon hasznos kombináció, akkor nyilván el tud majd terjedni. Ha pedig haszontalan, akkor pedig általában az történik, hogy ez a kombináció valószínűleg nem fog rendelkezni saját utódokkal, és ezért utána kiszűrődik a rostán.
Mit vizsgálna egy biológus? Majd bemennék, és azt szeretném eldönteni, hogy én most férfi vagyok, vagy nő. Azt se tudom, fiú vagyok-e, vagy lány, ugye ez felmerül bennem. Hogy kezdene hozzá egy vizsgálathoz egy biológus?
Hát nyilván, hogyha egy emberről van szó, akkor bizonyos...
Nem egy medveállatka vagyok, és bemegyek ezzel. Jó, most ne vonatkoztassuk el az ember kísérletek viszonylagos tilalmáról.
De még mindig embernél maradva.
Igen, mert ez megnehezíti a sportban döntők részét is, hogy igazából nem lehet fölboncolni, megnézni, tehát egy csomó dolgot nem csinálhatnak.
Persze, tehát hogy amikor nyilván specifikusan a saját fajunkról van szó, akkor hát viszonylag jól ismerjük azokat a biológiai folyamatokat, amelyek a fejlődés során létre hozzák, vagy eldöntik azt, hogy itt most egy fiú, vagy egy kislány fog majd a folyamat végén születni. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy minden biológiai folyamat valamennyire stohasztikus, tehát tehát a sejtjeinkben folyamatosan zajló reakciók is valamilyen szinten stohasztikusak, úgyhogy nem mindig úgy zajlanak le ezek a dolgok, ahogy az esetek többségében, tehát mindig lesznek olyan esetek, amikor egy picit más dolog történik. És nyilván azt, amit szerintem itt a konkrétan itt ez a sport eset kapcsán most felmerült, de ugye annak idején Caster Semenya dél-afrikai futónő esetében azt hiszem, hogy 16-20 évvel ezelőtt szintén ezek a körök szintén végig lettek, vagy a hasonló körök futva. Tehát, hogy ami történik, hogy egy normális, klasszikus fejlődés esetén, ugye attól függően, hogy XY vagy XX nemi kromoszóma kombináció van ebben az megtermékenyített tetesejtben, bizonyos fejlődési folyamatok másképp fognak zajlani. És ugye az ember esetében konkrétan az Y kromoszómán van egy olyan gén, ez az SRY, amelyiknek a jelenléte ez egy meghatározó erővel bír, mondom még egyszer. Mindenütt hangsúlyozom, hogy ez a klasszikus normál fejlődés, és utána belemeltünk abba, hogy mi az, amikor ez nem így zajlik, amelyik meghatározza tulajdonképpen azt, hogy a fiatal embrióban megjelenő úgynevezett bipotenciális gonád, mert az akkori ivarszerv az tulajdonképpen mind a két irányba elköteleződhet, ez még a fejlődés legelején nincs eldöntve, de hogy ez az ivarszervből aztán vagy hím ivarszerv lesz, vagy női ivarszerv, és ezek utána, mivel hormont kezdenek termelni, az a hormonális hatás fog utána nagyon sokban meghatározni az elsődleges nem jellegek kialakulását, illetve amikor a pubertást elérjük, akkor egy második ilyen nagy hormonhatás, hormonfröccs, ami ezekre ráerősít, illetve akkor kialakulhatnak a másodlagos nemi jellegek. Tehát,
ez akkor van, ha minden rendben megy, ugye?
Ez akkor van, hogyha az egész folyamatban nem történik semmi, és mondom, tehát a folyamatnak tulajdonképpen a célja az, hogy létrejöjjön vagy egy olyan ivarszerv, amiben a kisméretű hím ivarsejtek jönnek létre, vagy a nagyméretű női ivarsejtek. Tehát,
mi az élet értelme? Ez szörnyű, mert az egyik válasz, hogy létrehozzak ilyen kisméretű ivarsejteket gyakorlatilag, ezekkel semmi más nincs. De hogy, és mindenki hazudik, aki mást mond. De hogy az, hogy XY kromoszoma vagy XX, az akkor egy biológus számára eldönti, hogy egy férfivel, nővel áll szembe? Tehát ez egyértelmű innentől kezdve?
Nem, ezt mondom, tehát hogy hangsúlyoztuk, tehát ugye ha minden rendben ment el a folyamat során, akkor nyilván lehet egyfajta ilyen kromoszomális vizsgálatot.
Értem, csak hogy arra gondolok, hogy egy XY kromoszoma esetében nem rendben mennek a dolgok, akkor is alapvetően ez alapján ő férfi, csak egy nem rendesen fejlődött férfi, vagy még ez sem igaz egyértelműen?
Hát, igen, tehát itt ezek ilyen definíciós kényszerekben
vagyunk. Sajnos egy ilyen ökölvívó mérkőzés, őt muszáj.
De, igen, de
a biológusnak viszont nem muszáj.
De visszatérhetünk erre később, hogy és az már, mondom, az egy másik, uh-huh. másik megközelítés, és nem is feltétlenül a nemekből levezethető megközelítés az, hogy itt a konkrét besorolásoknak miért uh-huh. van értelme valószínűleg a boxban, bár én egy abszolút nem vagyok egy boxszakért, ezt
magam
így gyorsan leszögezném. De hát mondom, tehát egy tehát azért megyek mindig vissza ez a, persze, ez a klasszikus esetben, igen, és ugye ezért is került elő ez a kromoszomális festések, vagy kromoszoma vizsgálatok, ahol ez eldönthető. De ugye az egész folyamat ugye tulajdonképpen arról szól, hogy elköteleződjön az említett bipotenciális gonád, az a korai ivarszerv. Ennek következtében meginduljon egyfajta hormontermelés, mert a többi szövetünk tulajdonképpen már a hormon alapján fogja eldönteni azt, hogy ugye mi milyen
emlőek vagyunk.
Ez egyébként egy ilyen emlős specifikus dolog, ez például a madaraknál nem így van, meg uh-huh. egy csomó más fajnál, tulajdonképpen minden egyes sejt önmagában a saját kromoszoma tartalma alapján ő szépen lejátsza és lezongorázza, hogy akkor én egy hím vagy egy nőstény testben vagyok, és ezért van például a madaraknál ellentétben emlősökkel lehet úgynevezett ilyen ginandomorf egyedeket látni, ahol tulajdonképpen ott nézem, hogy a madárt, ha egyik oldalról nézem, akkor ilyen hím tollazata van, ha másik oldalról nézem, akkor meg nőstény tollazata. Tehát ugye ez a fajta ilyen furcsa kettősség, ez emlősökben soha nem létezik, mert emlősökben az említem, hogy említettem, ez a hormonális hatás lesz az, ami tulajdonképpen sokban meghatározza azt, hogy az elsődleges és másodlagos nemi jellegek létrejöjjenek. És akkor ugye itt van az első olyan pont, ahol
beavatkozhat ugye a
természet egy mutációval vagy valamivel, tehát ugye hogyha valamiért eleve mondjuk az a receptorom, ami ugye a tesztoszteronnak, az a hím nemi hormonnak a jelenlétét hivatott érzékelni, az nincs jelen, vagy nem úgy működik, ahogy kellene neki, akkor már is ugye azzal állok szemben, hogy hiába volt egy XY kromoszoma kombinációm, hiába volt, teszem azt, ugye az SRY nevezetű gén működőképes, mert az maga is elromolhat, akkor is azt fogom látni, hogy a fizikumát tekintve egy végül is egy női fizikummal fogok szemben.
Női fizikum alatt mit jelent? Elsődleges nemi jellegek?
Elsődleges nemi jellegek.
Automatikusan, hogyha nem férfi, akkor abból nő. Nő fog kialakulni, tehát hogy
nem, még ez sem ennyire egyszerű, tehát igen, most mindig az egyszerűbb esetekkel kezdjük, és utána mehetünk uh-huh. bonyolult esetek fele, tehát van olyan eset is, amikor amikor tulajdonképpen az elején így van, aztán viszont megváltozik, tehát van ugye egy nagyon híres, azt jól emlékszem, guatemalai törzs, ez a Gueve Doces, hogyha majd spanyolban jobban otthon levők majd leoltanak, ezért ezt majd akkor vállalom a felelősséget, tehát ebben a törzsben ugye nagyon sok olyan gyerek születik, akik az elején, mondjuk az életük első 5-10 évében teljesen kislánynak néznek ki, és körülbelül 12 éves kor, vagy 10-12 éves kor, amikor hirtelen gyakorlatilag átalakulnak egy kisfiúvá, és ezeknek wow. a fiúknak a nagyon nagy része egyébként teljesen normális, heteroszexuális és saját családot alapító fiú lesz. Ez azért van, mert tehát van egy korai, a korai hormonfröccs, akkor nevezzük így, uh-huh. annak az nem úgy zajlik le ezekben a szervezetekben, ahogy kellene neki. Ott egy fontos enzim hiányzik, ami a gyerekekre jellemző tesztoszteron típust létrehozná, ezért ott ugye a hatását nem látjuk rendesen a tesztoszteronnak, de viszont a pubertáskor kialakuló második ilyen uh-huh. tesztoszteron hullám, az viszont megteszi a hatását, és akkor valóban ugye átalakul az a test valóban egy férfi testé. Most ez megint egy, még mindig egy egyszerűbb eset, mert vannak olyan esetek is, amikor tényleg egy úgynevezett intersex biológia alakul ki, ilyen köztes hormonális hatások lesznek, mert nem kicsit, de nem teljesen működik egy receptor.
Vagy ez nem is az igazán.
Igen, tehát itt megint az van, hogy amit a kolokviálisan hermafroditának nevezünk mondjuk emberekre vonatkoztatva, az nem ugyanaz, amit biológiában hermafroditának uh-huh. nevezünk. Tehát biológiában a hermafrodita állatok, vagy fajok,
azok
vagy egyedek, azok mind a két fajta ivarsejtet létre tudják hozni. Tehát ugye amit emberben általában ilyen interszexnek, vagy gyakran hermafroditának nevezünk, uh-huh. azok általában olyan személyek, akik át nem fertilisek, tehát nem uh-huh. tudnak semmilyen, sem olyan olyan típusú ivarsejtet létrehozni, sőt, tehát ugye van olyan, amikor az említett hormonális kombinációk miatt, tehát hogy a receptor és az abba bekapcsolódó hormon, azok olyan furcsa mutációkat szednek össze, hogy tulajdonképpen a fejlődés során a test sem teljesen tudja eldönteni, hogy akkor most mi az, amilyen hormonális hatást kapok. Ezért mind az elsődleges nem jellegűen, mind a másodlagos nem jellegben egy köztes.
Ez nagyon furcsa volt. Nekem volt szerencsém ismerni egy fiatal embert, és akkor ezt most direkt az ember kifejezést használtam, aki egyik társaságban nőként ismerték, a másikban férfiként, és tök döbbenetes volt az átváltozás. Tehát amikor nőként jelent meg, elképesztő volt látni azt, hogy tényleg.
Egyébként ugye azt még fontos hozzátenni most, hogy amiről beszélünk, azok biológiai nemek és biológiai nemek kérdések, abszolút. És nem a társadalmi nem de kérdését ja, próbáljuk Isten, megfejteni.
Nem, az arról, ami nem beszélünk, mert arról nem szeretném.
De hogy, tehát, hogy van egy ilyen, egyébként nyilván az emberiség nagyon kis százalékát érintő, de létező kategória, amiről, mivel általában ez ugye olyan kevés emberről van szó, nem látjuk, nem tudunk róla, hogyha a családban volt, akkor nagyon gyakran ugye az szokott lenni, amikor ilyen gyerekek születnek, hogy rögtön a születés után el kell dönteni, hogy akkor őt melyik kategóriába soroljuk be, és ennek megfelelően műtéti beavatkozásokkal próbálnak ráerősíteni arra a kategóriára. De hogy ez egy létező helyzet, és akkor hát ugye ebből már láttuk, hogy itt azért van egyfajta spektrum, ez nem azt jelenti, hogy mindenből ugyanannyi van, tehát azért az
tényleg... Nyilván ezek mind tehát egyre kisebb százalékok.
Egyre kisebb százalékok, de hogy előforduló kategóriák. Tehát, hogy most akkor, ugye, ha visszatérve a kérdésedre, tehát, hogy megint attól függ, hogyha nyilván bejön hozzám, hogyha én esetleg ilyennel foglalkoznék, és bejön valaki, akiről el lehet dönteni, hogy ő egy fertilis férfi, vagy egy fertilis nő eleve, akkor nincs kérdés tulajdonképpen. Itt nyilván akkor vannak a kérdések, amikor azt látom, hogy bizonyos jellegei, elsődleges nem jellegek azok adott típusúak, de hogy én a genetikai részben más látok. Mert akkor felmerülnek kérdések, hogy akkor ez pontosan melyik kategóriába sorolható be.
De igazából azt nem várjuk el egy sportszövetségtől, hogy ilyen mélységbe belemenjen ebbe a dologba, és ebben nyilván nem tudsz válaszolni arra, hogy mi lenne a megfelelő eljárás, de ha a biológusok döntenék el, hogy ki indulhat melyik kategóriába, akkor bajban lennének?
Jó, de akkor ez egy teljesen más kérdés lesz. Először is ugye hát én nem tudom, azt hiszem, hogy itt a konkrét vizsgálatok eredményét, ahogy kezdte menjánál sem
illetve,
lehet
volt
látni.
Egyszerű tesztoszteron szint, magas tesztoszteron szint, például kizárták egy versenyből, ami azért érdekes, mert egyrészt tudjuk, hogy amíg a ketrecharcnak nem volt ugye semmiféle ilyen vizsgálat, addig nyomták magukba a tesztoszteront, a pasik is ilyen kőkeményen, tehát a meccsek előtt, mert egy agresszivitást fokoz iszonyatosan, de be lehet vinni kívülről is, illetve termelődhet tesztoszteron egy női szervezetben is speciális esetben.
Persze, és mondom, azt sem segít, hogy a két szervezet, amennyire én emlékszem, sem az Olimpiai Szövetség, sem az Ökövió Szövetség nem arról, az átláthatóságáról és a kommunikációs tisztaságáról híres. Tehát, hogy igazából itt a konkrét esetet nehéz megítélni, mert egész egyszerűen biztos, hogy nem tudok eleget róla. Oda térve, hogy akkor itt konkrétan...
Ez a mondatnak ez a része, hogy XY kromoszómákból álló férfi DNS-sel rendelkezik. Ez a mondat biológiailag, mintha nem állná meg teljes mértékben a helyét. Mármint, hogy automatikusan férfi DNS-nek hívunk egy...
Hát az XY kromoszoma kombinációt kollokviálisan azt általában ugye a férfi nemmel azonosítjuk, tehát ez biztos, de hogy az előbb ugye pont végigvettük, ettől még ugye vannak olyan esetek, ahol ugye egyszerűen a tesztoszteronra nem reagál a test, és ilyenkor általában eléggé nőies nők, hát vagy a külvilág számára nők jönnek létre, ezek infertilis személyek szoktak lenni általában, tehát nekik már nem lehetnek utódjaik, de a legtöbb klasszikus, hogy mondjam, ilyen külső morfológiai jelleg alapján mindenképpen őket nőknek neveznénk. És hát ugye itt a legfontosabb dolog szerintem is, hogy az ökölvívásra akkor rátérve, nyilván arról is szó van, arról szólt ez a tesztoszteron vizsgálat is, hogy a tesztoszteron mennyisége azért az eléggé korrelál az izomtömeggel, és ezért is van az, hogy ugye, hogy általában a férfiak, akikben több tesztoszteron van, azok izmosabbak. Ez nem mindjárt itt medián értékekről beszélünk, tehát az átlagos férfi azért izmosabb, mint az átlagos nő, és hát itt érünk oda, amitől ez az eset valószínűleg ugye nagyon nagy visszhangot is kapott, mert hát eleve egy olyan sportról van szó, ahol hát egy eleve nem a sérülések ritkasága az, ami híressé teszi, tehát itt ugye folyamatosan traumák, testi és fejű traumáknak vannak kitéve a sportolók, amelyek ellen nyilván próbálják óvni őket, de az egyik megoldás erre arra, hogy megpróbáljuk óvni őket, hogy különböző ugye súlycsoportokban vannak. És itt a súly az annak lenne egyfajta ilyen proxy mértéke, hogy ugye mekkora izomerőt fog tudni az adott, hát az ellenfél is
kifejteni. Annyira értek, hogy is azért voltam ilyen ökölvívó körökben, hogy például az izom mennyiség nem, az ütőerőt nem befolyásolja. Nagyon érdekes, az ütőerő az valami speciális különálló dolog.
És hát igen, tehát, de akkor is, tehát ugye a súlyjal próbálnak erre valamilyen módon következtetni, és ezért van az, hogy mondjuk a legkisebb kategóriát nem szokták összeengedni, mondjuk a szupernehéz súlyjal.
De mégsem engedik össze mondjuk a 66 kilós férfiakat a 66 kilós nőkkel
sem, így van. Mert viszont akkor tudjuk, hogy ugye az egyik nem esetében a nagyobb tesztoszteron miatt nagyobb izomtömeg van, a másik nem esetében pedig egy kisebb, hát ugye ütőerő, akkor bocsánat, inkább
ezt teszem. Mert az a lényeg, hogy ugye a ökölvívó nőken azért nem látunk zsírt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ők is izomba rakják fel ezt a 66 kilót, arányaiban nem különbözhet nagyon egy 66 kilós férfi izomzat. Mert hogy alapvetően azt gondolom az ember, hogy ezeket azért erre edzenek, hát persze nem.
Ezek, de az ütőerő, én azt gondolom annak ellenére, hogy még egyszer leszegezem, hogy majd ti fogjátok kapni az olvasói leveleket és a telefonálásokat, hogy azért azt gondolom, hogy egy 66 kilós edzett boxoló férfi ütőereje az nagyobb lesz, mint egy 66 kilós edzett boxoló nő ütőereje.
Amennyiben viszont egy nő, aki nőnek néz ki, nőnek gondolja magát, nőként nevelték, megállapítják, nő, mégis rendelkezik ezzel a fajta izomzattal, mert itt elsősorban azt figyeltem meg, hogy a legtöbb ilyen szexista primitív megjegyzés arra vonatkozott, hogy testalkatát tekintve ez a bizonyos algériai boxoló nő, ez azért eléggé olyan izomzattal rendelkezik, ami egy férfiasabb benyomást kelt, és aztán, hogy mennyi az edzésmunkában, mennyi nem, az eldönthetetlen.
Ez egy nehezen eldönthető dolog, és itt mindjárt átmehetünk majd oda is, hogy ugye a biológiai adottságok azok akkor is különbözhetnek köztünk, hogyha egyébként ugye fel sem merülne ez a kromoszomális vagy egyéb hormonális dolog kérdése.
Hogyne, hiszen 100 kiló körül vagyok úgy általában, és egy 100 kilós ökövívóval ki kéne állnom, nagyon-nagyon nagy bajba lennék. Tehát valószínűleg nagyon bajba lennék, mint hogyha bárki mással. De hogy igen, hogy ez nem összefüggő, mégis, ugye ezt mondtuk, hogy ezek a eddig említett ilyen furcsa eltérések, ezek még mindig a nagyobbat jelentik. Még a kisebbek, a ezrelékes, tízezrelékes, százezrelékes.
Nem is biztos, hogy mindegyikről
nem is tudok. Hát az biztos, hogy egyikről nem, de hogy mi lehet még, ami így félre megy ebben a folyamatban?
Itt ugye a folyamatnak a tehát, és tulajdonképpen itt, amikor már említettem, ez van egy ilyen parciális androgén inszenzivitás szindróma, aminek az a neve, hogy megint valamelyik hormont nem érzékeljük jól. Itt tulajdonképpen ugye erről szól a történet, hogy az én szöveteim mennyire fogják egyértelműen azt gondolni, hogy itt a hormonális összkép alapján egy női anatómiát kell létrehozni, vagy egy férfi anatómiát. És ennek ezerfajta leágazása lehet.
De alapvetően egy eladó és egy elfogó van, és itt bárhol ugye fogadás részében
kicsit gyengébb a fogadás, kicsit nem úgy működik a jel, ahogy kellene neki, akkor ott mind ilyen graduális válaszbeli különbségek lesznek.
De hát nagyjából ezért nem vagyunk egyformák. Meg, hogy
de persze, igen. De hát ugye, hogy visszatérve, hogy mivel a tesztoszteronról ennyit beszéltünk, az is lehet, az is egy elképzelhető helyzet lehetne, hogy mondom, nem a magával a nemi determinációval van különbség, hanem egyszerűen valami biológiai okból az egyik személyben több tesztoszteron termelődik. Na most ugye ebből kifolyólag ugye neki több, ugye az izom tömege is nagyobb lesz, akkor ez egyfajta ilyen természetes doppingként hat.
Hát de tehát, azt ugye, kell mondjuk, hogy
ez egy olyan probléma tulajdonképpen, ami mindig is az élsportnak a léte során mindig visszatért. Tehát ugye vannak olyan személyek, akiknek mondjuk adott sportra alkalmasabb a biológiája. És tehát itt ugye a Phelps esetén, a Michael Phelps esetén merült fel mindig, hogy ő Marfan-szindrómás lehet, ugye ez sem volt soha teljesen egyértelműen kimondva, de ez volt amit lebegtettek, és ezért neki az ízületei és az alkata olyan, ami alkalmasabbá teszi az úszásra. És ugye akkor megint az van, hogy hiába edz valaki borzasztóan sokat, még akár többet is, mint a Michael Phelps. Nem azt mondanám, hogy Michael Phelps keveset edz.
Biztos.
De hogy van, lesz egy olyan fajta biológiai előnye a Michael Phelpsnek, ami tulajdonképpen...
Amire lehetne hivatkozni egyébként, hogy akkor ilyen szindrómában levők nem úszhatnak.
Igen,
ellen,
de hogy hol húzod meg a határt, és hát ez az, ami felmerült. Tehát vagy pedig ugye nyilván, akik Lápászban élnek, vagy a tibeti platón, azoknak egyszerűen olyan a vére, ami de jobban megköti az oxigént. Ugye hát nem véletlenül szoktak ilyen magaslati edzőtáborra menni emberek különböző versenyek előtt, csak hogy itt az ott születő lakosság nagyon nagy része az egy évtizedek óta ebben a magaslati edzőtáborban, ezért nekik már a biológiájuk is alapból olyan, hogy könnyebben köti a hemoglobinjuk az oxigént, ami megint bizonyos versenyekben egyfajta előnyt jelenthet nyilván számukra. Tehát és itt jön a kérdés, hogy nem biztos, hogy mindig teljesen ki tudjuk egyenlíteni ezt a mezőnyt biológiailag. Mm-hmm. Tehát nem tudjuk azt elérni, hogy klónok versenyeznek egymás ellen.
Bár kétségtelenül ez lenne rá igény is. Az igazán a sport, az akkor lenne szép, igen.
De nem, tehát ugye ez nem emberi lenne, de hogy akkor tulajdonképpen erről mindig beszélhetünk.
Zárójel, e-sport már rég nem emberi, zárójel bezárva.
Ez így van, vagy hát vannak olyan e-sportok, amiknél tényleg ugye nem biztos, hogy még annak a Kuberten Báró által megfogalmazott célok lebegnek mind a szervezők.
És most nem az NDK úszóválogatottra gondolok.
Hát de az is egy jó példa bizonyos szempontból.
Na jó, de egy külső beavatkozás történt, amikor belég tömték ezeket a férfi hormonokat.
Igen, de hát tehát ugye tulajdonképpen akkor is arról volt szó, hogy már nem azt akartunk bebizonyítani, hogy milyen szép dolog a sport, hanem nyerni akartunk minden áron. És hát ezt kell látni, hogy egy picit el kell döntenünk, hogy akkor ez a nézők szórakoztatása a cél, vagy pedig tényleg az van, hogy akár amatőr sportolók, mint annak idején, ugye akár maguk Hajós Alfrédék voltak, valóban egy kicsit a sport öröméért versengenek egymással.
Igen, de igazából ez mindig az dönti el, hogy melyik oldalon állunk. Tehát ha most ha mi vagyunk az áldozat, akkor ez egy mutáns, ez egy hegyi gorilla, aki megöli a mi gyönyörű, törékeny szűzlányunkat. Ha meg ha nálunk van egy akkor egy fantasztikus tehetség, aki hát olyan adottságokkal rendelkezik. Hogy
igen, de azért tényleg, tehát hogy még a küzdősportoknál is azért, ugye, hogy ezt a súly kategóriáknál az előbb beszéltünk, előbb próbálunk vigyázni arra, hogy emberek ne sérüljenek meg. És hogyha felmerül, hogy itt ugye ebben a kategóriában az Imám Halif ütőereje messze a felett van, amit a többiek mutatnak, akkor tényleg mondjam, mert csak azért is, hogyha most nem is történik baj, de hogy a később se történjen ebből el kell gondolkozni, hogy milyen következtetéseket vonunk le. Mert hát ugye végül is az egy dolog, amit valószínűleg senki nem szeretne, az, hogy itt tényleg maradandó sérülések keletkezzenek.
Nyilván, de amikor azt megkérdezik egyébként, hogy akkor menjen-e így tovább, vagy akkor ez ne legyen, akkor azért menjen tovább. Hát ha nem. Mert hogy azért mindig fontosabb, hogy a show must go on, tehát hogy itt azért...
De nem, abszolút igazad, és hát ez megint egy olyan dolog, amit a Nemzetközi Boxszövetség, illetve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kellene eldöntsön, hogy ők mit szeretnének.
De ez tulajdonképpen akkor politikai kérdésé teszi ezt, hogy
kifejtés, ki nem. Tehát ezt az antitízert már az elején elmondtam az első mondatban, én nem akarom megválaszolni a konkrét esetet, én el tudom mondani azokat a kapaszkodókat, amiket egy biológus figyelembe vesz, amikor erről beszél.
De akik meg nem biológusok, azok meg tudják hozni a választ.
Ez
sokkal határozottabban tud állást foglalni ebben. Egy biológusnál valóban ott azért elég sok mindent kell megnézni a szempontból. Egy ilyen esetben, hogyha, és nem ismerjük a szabályzatot, meg hogy másoknál szabályzatok, de tényleg, hogy valaki tesztoszteron szeret miatt kizárnak, akkor honnan van ez a férfi DNS dolog, akkor azt vizsgálták-e valahol, vagy honnan jött el ez a történet?
Én mondom, én nem tudom, nem ismerem a konkrét vizsgálatok eredményét. Én úgy tudom, hogy nem is hoz, tehát hogy van, azt állítják sokan, hogy most akkor már megvizsgálták, már megnézték, már körbejárták, de hogy mi lett az eredménye, és hogy ez nem segít. Tehát ez a fajta.
Nem fog segíteni, az a szép, hogy de az se segíteni, ha nyilvánosságra hoznak ezeket az eredményeket, mert mondjuk azzal se lennénk előre, már a biológusok igen, de az összes többi nem. De hogy kirajzódnak-e trendek? Tehát, hogy volt egy időszak, például nagyon szerettem, amikor azt mondták, hogy bizonyos vegyi anyagok, meg ilyen kozmetikai anyagok miatt elkezdett közelíteni a két szélső pont egymáshoz, ez a férfias, a nőiesebb férfiak és a férfiasabb nők viszonya, és a termékenység csökkent, vagy valami, hogy ilyen trendek kirajzódnak azért, hogy...
Hát ez sokkal jobban kéne kövessem a sportot, mint
nem a sportban, hanem a biológiában.
Szerintem Hát ugye nyilván ez egy állandó probléma, hogy csökken a termékenység. Időnként vannak cikkek, amik szerint jaj, mégsem annyira csökken a termékenység.
Igen.
Van egy csomó dolog, ami megjelenik a mindennapi életünkben, ami egyszerűen az életmódunknak.
Ennek igen, ezt akartam mondani, és lehet, hogy egy jó termékenységi potenciál indulunk, de aztán szépen apránként lerontjuk folyamatosan.
Így van. Én tehát olyan, hogy a nemek azok elkezdenének borzasztóan közelíteni egymást,
igazából én erről nem tudok. Igazából a science fictionnek ez lenne a lényege, hogy elindul egymás felé a két dolog, és végülis valahol középen találkozik.
Hát ugye attól függ, melyik science fiction, de ugye annak idején én emlékszem, azt hiszem az a csehszlovák ipar remeke volt, a Sex Missy jó című film,
igen.
De hát igen, ahol csak nők laktak egy távolabbi jövőben, meg egyéb ilyen, de ezek a fajta igen. fikciók mindig léteznek, de...
Jó, de hogy igazából most ez a trend, mert mondom, ez akkor így eléggé feldobta ezt a hirtelen magyarázatot arra, hogy miért gondoljuk azt, hogy mindenki, úristen, mennyi már a meleg, mennyi a transzveszita, mennyi őrületes eltérés van, mennyire növekszik ezek száma, miközben csak hát közben feltalálták a Facebookot, és hogy ez nagyon sokat változtatott ezen a tészen, és szerintem a görög korhoz képest nem nagyon változtak ezek a történetek.
Mivel szerintem a görög korból nincsenek megbízható statisztikáink, ezt nehezen tudjuk
elönteni. Viszont a kevés videó maradt fönt akkorról.
Igen, az akkori olimpia, pedig igen, 1000 évig volt a görög olimpia, és mégis milyen kevés képi anyagunk maradt.
De ott szerintem ezt egészen furcsán és radikálisan, tehát így ránézésre oldották meg ezeket a problémákat, hogy kicsoda. Miközben tényleg, amit mondtál, hogy az alapvető eltérések milyenek, hogy tényleg mondjuk azért a súlylökők, vagy ezek a nagyon nehéz, a komoly nehéz atlétáknál, hát ott egészen döbbenetes változásokon megy keresztül a test, amire rádolgoznak, és már ott azért a határokat feszegetjük folyamatosan. Egyébként mikor zárul ez a folyamat? Ez a második hormonfröccs nagyjából, így a kamaszkor 12
igen, tehát amikor, hát ezt ugye pubertásnak szoktuk nevezni.
Hát nagyon.
És ez
ott is becsúszhat egyébként?
A lányoknál hamarabb van vége, mint a fiúknál, mert igen. Eleve hamarabb is kezdődik egy picit.
Sőt, hát nálunk néha soha nincs vége. Én például ezt tapasztalom, még tart, és próbálom, hogy várom már, hogy történjen valami, felnőjek, de nem. De hogy igen, de hogy a mit akartam ezzel kapcsolatban? Ja igen, hogy itt is becsúszhatnak gyíkszerek, tehát én a második fröccsnél.
Én azt gondolom, hogy igen, de ez már kevés.
De ez nem biológiailag?
De biológiailag borzasztóan izgalmas ez, és csak ez én nem érzem magamat eléggé kompetensnek, hogy erről
hát az nem, Istenem, teleni az első, aki megakadályoz abban, hogy viszont határozottan nyilatkozzon róla, de hogy megértem és tiszteletbe tartom, és hogy igen, aki akar, nem képes rá, és aki képes, nem akar. Hogy hol húzódnak a határok, amikor a biológust így ebben a témában kérdezik, tehát mi ez a maximum, amíg elmehet?
Hogy... Hát amiről beszélgetünk, tehát ez a korai, korai nemi, biológiai nem meghatározásán meg hasonlók, ebben kifejezetten azért tudok nyilatkozni, vagy merek is, mert hogy ez egy olyan anyag, amit már most már elég sok éve, hanem egy évtizedet tanítok is. Tehát, hogy ez a biológiai nemi determináció, és itt mondjuk említem, hogy nagyon kicsi részét fejtettük ki, mert az ember az egy specifikus eset, és tulajdonképpen bizonyos szempontból nagyon izgalmas egy olyan eset is, amikor egy ennyire erős genetikai determináció van, mint az emlősökben és az emberben, de hát általánosan ez egy általános biológiai jelenség az, hogy vannak biológiai nemek, és ezek ki kell alakuljanak valahogy, és hogy erre nagyon sokfajta megoldás született a természetben. Ez egy...
Egyik jobb, mint a másik egyébként komolyan, de alapvetően az emlősök azért nagyjából hasonló stratégiát.
Az emlősöknél majdnem mindent, ez a fajta XY és az Y kromoszomán az SRY jelleg van, kivéve szegény ugye, kloákások, tehát ott nem ez.
Ó, a klórkások. Én rájuk nem is gondoltam, hogy
minden kacsacsőrű emlős szomorú most egy kicsit.
Érdekes egyébként, az valóban ott ez egy furcsa dolog, főleg ezzel a tojásrakás történettel, ott egy kicsit úgy, tehát nem véletlenül.
Idegenkedsz tőlük.
Nem. Én nem ők kacsacsőrű emlős ellenes, sőt, nekem van a kacsacsőrű emlős barátaim, de hogy nem, de tényleg nem véletlenül vannak oda elszigetelve arra a kontinensre, hogy ugye azért ez ne legyen feltűnő, és nem szerepelnek a Bibliában sem, tenném hozzá egyébként méltatlanul, de hogy a magyar hang eléggé jól utána járt, és azt gondolom, hogy tényleg nagyon komolyan, ha valakit érdekel ez a kérdés, hogy tényleg én nagyon, nagyon már ezen már talán azt a szintet is egy kicsit meghaladva, mert itt nőgyógyászt és biológiai bevontak, akkor nézze meg ezt a Kelif ügy elemzése, biológiai kérdések és szabályozási hiányosságok a női boxban címmel. A szabályos, igen, ez érdekes, mert hogy ugye azt mondja, hogy szabályozási hiányosságok vannak, holott, hát nem lehet ilyen szinten, tehát szerintem szabályozni egy sportot.
Hát mondom, mivel nem...
Nem, nyilván nem, csak hogy azért gondoljuk el, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor ez
szabályozásnak valamilyen szinten kell lenni, különben tényleg az van, hogy akkor mint a középkori vásárokban az óriást és a törpét engedik össze, csak azért, mert az látványos, és nem gondolunk arra, hogy itt a végén valakinek azért, vagy hát lehetőleg mind a két félnek egészségesen és éppen kéne.
Hát de hogy ez miért lenne szempont, ezt komolyan mondom, tehát tényleg ez teljesen szemben mi a szórakoztató ipar lényegével. Hogy ugye az van, hogy valaki az erősnek drukkolunk, hogy engedt meg, utána végig kihúzzák majd így a fűrészporon, és hogy mit érdekel engem, mi lesz vele, ezt már túlhaladtuk rendesen. De hogy ugye itt azt nézik, és itt különböző szindrómákat, azt hiszem az egyikről már beszéltünk ezzel kapcsolatban, de hogy azt mondja, hogy tehát mindenképpen előnnyel indul az az ökölvívó, itt a biológus megállapítása szerint, akinek van Y-kromoszómája. Bár ez nem biztos, hogy egyértelműen előnnyel indul. Ezáltal az alapján, amit beszélgettünk, az még nem biztos.
Hát, ugye megint, tehát biztos, hogy lehet olyan nagyon különleges biológiai esetet találni, ahol nem, de az tényleg, mondom, tehát itt, itt már töredék, az emberiség populáció ezrelékeiről beszélünk, vagy olyan ritka esetekről, akikből aztán adott sportban nem is biztos, hogy megjelennek. Tehát azért általában valamilyen szinten tényleg lehet látni egyfajta tesztoszteron túltánk, és nem mindig mondom, de hogy tényleg ez az a pont, ahol egy ilyen elemszám, vagy egy paraméter, mint az Y-kromoszóma jelenléte.
Erősen arra billenti.
Az, hogy mondjam, legalábbis még valószínűbbé teszi azt, hogy egy következő vizsgálatot érdemes elvégezni. És mondom, tehát itt én csak azt tudom mondani, hogy ha az fontos tényleg, hogy ugye hasonló ütőerejű emberek mérjék össze az erejüket a ringben, akkor ezt a szabályozásnak is ezt kellene valahogy elővennie, és én azt gondolom, hogy nyilván azzal, hogy ugye külön van férfi és női box, és külön vannak súlykategóriák, ezt már eleve valamilyen proxy dolgokon keresztül ezt próbálják már megtenni.
Igazából ez annak idején valamelyik orosz, vagy orosz oligarha felvetette, hogy ennek így nincs értelme. Tehát engedjék meg a doppingot, engedjenek meg mindent, és akkor nézzük meg, hogy na úgy mire képes az ember. Mert hogy végülis arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyi időt lehet lefutni 100 métert. És ha én szuperdrogokkal sokkal gyorsabban lefutom, akkor arra képes az ember szuperdrogokkal. Tehát neki ez
a kérdés, hogy meg tudod-e mondani a sportolónak az összes veszélyt, ami azzal jár, hogy ő beveszi a szuperdrogot.
Most tisztában vannak a minden veszéllyel a sportolók.
Abszolút nincsenek, de hát, ugye ez a probléma, tehát, hogy nagyon sok sportoló lehet, hogy az edző mondja, hogy figyelj, ezt vedd be, és ettől jobb lesz, meg ez a szokásos, ezzel
nem kell foglalkozni. Igen, mert 5 évesen kezdi el a medencébe, és nem
lehet tudni. De tényleg nagyon sok esetben ez is az egyik legnagyobb veszélye a különböző doppingolásoknak. Nem is csak az, hogy nem fair onnantól kezdve a verseny, abban az értelemben sem, ahogy még ma is.
Hát legalább kivétel az országúti kerékpározás, mert ott mindenki doppingolt, tehát ez így ott legalább fair.
De hogy igen, tehát hogy a hosszú távú biológiai kockázatok itt nincsenek egyáltalán felmérve, úgyhogy nem is, tehát még akivel szedetik ezt az adatszert, ő sincs feltétlenül tisztában hát azzal, hogy mi az, amit
az a baj, hogy aki adja, az sincs tisztában.
Így, sőt, még az sem.
Most az előző beszélgetésben volt ez, hogy a rágcsálóirtó mérgek kutat a Hunrennek ez a tagozat, nem is ez a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kutatói ismertetek egy kutatást, miszerint a rágcsálóirtók azokban a lényekben, görényekben, például, akik elfogyasztják a rágcsálót, megjelenik. És utána ezek ilyen véralvadásgátló szerek, azokat megeszi egy vaddisznó, és már is az asztalunkon van. És mondtam, hogy ezt én kutatás nélkül is azonnal megmondtam volna, hogy mi lesz, hogyha a zsákmányállatokba mérget rakunk. Hát azok akkor a ragadozókba kerülnek, vagy a mindenevőkbe, hogy ez nem kell egy nagyon nagy hosszú kutatás, hogy ez így világos legyen. Ugyanez a dolog áll egyébként mindenféle doppingra is, hogy hát igen, annak következik. Említi ez a cikk ezt a DSD-t, ezt a Differences of Sexual Development, tehát a szexuális fejlődés különbségei, ugye erről beszéltünk nagyjából, ez volt, de itt megemlíti ezt a Swire-szindrómát, ez anatómiai nőként fejlődő személy, nemi kromoszóma, található Y-kromoszóma, ez a Swire-szindróma, teljesen normális, elsődleges nemi jellegekkel rendelkeznek, viszont a másodlagos nemi jelenleg szervek fejletlenek, és a női pubertás is elmaradhat. Ez a ez a bizonyos
Escheripsilonnak,
de nem angolosan lehetjük, igen, az a túlzás.
SRY. De segítek, sex-related on Y kromoszom.
Ez a WHO-val már fölmerült, ez a WHO, hogy hát azért nem hagyjuk. Szóval itt az van, hogy ugye ez a bizonyos fogadó, ugye ez a fogadó részről van, ez a ami felismeri.
Hát az SRY, ez egy transzkripciós faktor tulajdonképpen, úgy kell elképzelni, ami más géneknek a bekapcsolását fogja elősegíteni. És hogyha ez nincs ott, akkor hát nem indul el ez a kaszkád. Tehát, hogy a dominó effektus az nem jelenik meg. Vagy picit másképp jelenik meg. És nem, tehát ennek tényleg azért van ezerfajta leágazása, mert azt is látjuk, hogy ugye lehetnek ilyen nagyon különleges esetekben ilyen tényleg olyan kromoszoma kombinációk, mint hogy nem csak X, vagy XX vagy XY, hanem lehet XXY vagy XYY. De hogy ezek azért általában pusztán azon túl, hogy mondjuk egy genetikai tesztben, egy kromoszoma festésben feltűnnek, ezeknek általában van egyéb következménye is, leginkább azért, mert lesznek bizonyos gének, amelyek akkor tényleg nem úgy fejeződnek ki, mint azokban, akik valóban vagy, tehát a két nemi kromoszomát hordoznak, legyen az XX vagy XY.
Ugye szuperférfiakról szoktunk beszélni ezzel kapcsolatban.
Az XYY egyik egy olyan kombináció, ami esetében ez felmerül, de hát ebben az esetben is ugye az van, hogy lesznek olyan gének, amelyek nagyobb dózisban fejeződnek ki, mint ahhoz a normál emberi szervezet elvileg a fejlődés során hozzá van szokva, és emiatt lesznek apróbb ilyen-olyan rendelenség.
De vele ökölvívó meccsre menni, ilyen kromoszomákkal rendelkező férfi ellen, egy normál férfi kromoszomákkal rendelkező ember, ott ugyanez a, fennáll ez a különbség. Nem az a ökölvívásról beszélgessünk, bármiben.
Igen, tehát hogy bárkivel, tehát ugye mindenütt tehát az ökölvívás az egy inherensen veszélyes sport, tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk az amerikai foci, tehát ugye leginkább arra kell gondolni, hogy az ember fejét érő ütéseknél az agy az mindig neki nyomódik a koponyának, és hát ez gyakran előfordul, akkor abból előbb-utóbb ilyen idegrendszeri sérülések lesznek. Nem véletlen, hogy nagyon sok ökölvívónál lehet látni, hogy az öregszenek.
Amerikai fociban ugyanez a probléma. Nagyon súlyos szindrómák voltak, megpróbálnak mindent megtenni, csak az a szörnyű, hogy ugye, hogy ha ezt teljesen kivédjük, az amatőr box most nagyon, amikor teletabik verekednek egy reggel egy érzével, tehát hogy egyre nagyobb fejvédők, egyre kisebb, egyre puhább kesztyük kell, hát elveszti a...
Pont, de hát ugye pont ezt a fajta ilyen agyisérüléseket még így is nehéz kivédeni, mert hogyha valakit telibe találsz egy puha kesztyűvel is, de meglódul a feje, akkor azért a sérülés valamilyen szinten már létrejön.
Lódulás elég ehhez, vagy az kell, hogy oda is kocsanjon valamihez.
Mert a fejed nem kell oda kocsanja semmihez. Tehát úgy kell elképzelni, hogy van egy szilárd golyód, tegyük fel, és abban mondjuk valamilyen folyadékban lebeg egy zselé. Tehát most az agyat nagyon-nagyon primitíven írja le, és hogyha gyorsul ez a golyó, akkor egy idő után ugye az a zselé kocka, az neki megy a falának. És ugye,
jó, de akkor minden cipő fűzés néha lehajolom.
Nem, mert valamennyire az a folyadék, ez valamennyire nyilván tompít, de egy ilyen nagyon nagy gyorsulásnál ez mindig előfordul, és minél többször fordul elő, minél erősebb ez a neki nyomódás, annál nagyobb hatással van.
Tehát itt nem agyrázkodásról van szó, amikor egyértelműen kimutatottak érekben, arról is egyébként.
Tehát az is egy ilyen típus, ez ennél, hogy mondjam, enyhébb és alattomosabb is, mert nem biztos, hogy azonnal észreveszed, de az idő során ugye ez a
összeadódik
wear and tear típusú sérülések azért összeadódnak.
Ez furcsa, mert erről olvastam valamit, hogy egy csomó kövőt vizsgáltak így meccs közben, és hogy vannak ilyen töredék másodperces eszméletvesztések. Úgy, hogy állva marad, semmi nem látszik, hogy megy a meccs, de mégis a beleli ütésbe visszajön, és közben voltak ilyen blackoutok, és hogy ezek is ilyen ultraveszélyesek, de hát nem kell ezzel foglalkozni, mert igazából idővel, hogyha a civilizáció haladás irányát nézik, akkor azt kell mondani, hogy ez az ökölvívás dolog, ez nem jó, srácok, mert hogy
Vannak orvosi szervezetek szerintem, akik már 100 évvel ezelőtt is ezt próbálták mondani, de hát egyelőre nem úgy tűnik, hogy ennek nagyobb hatása lett volna. Ugye úgy tudom, hogy például az amerikai focinál most azért komolyabban elkezdtek odafigyelni erre a sérülés típusra, és próbálják kitalálni, hogy hogyan lehetne ezt még inkább csökkenteni. De hát úgy, szerintem az első lépés az, hogy erről őszintén beszélünk, hogy ez a sérülés típus ez létezik, és mindenki, aki ezeket a sportokat választja, annak ezt a kockázatot is vállalja egy egyszerre. Tehát nem próbáljuk ezt a problémát az asztal alá söpörni azzal, hogy most ez igen, de ez egy nagyon macsó sport, és akkor
ezt is. Mi az mert hogy ugye emlékszünk dohányzás, ugye azonnal megjelentek a tanulmányok, mi szerint nem káros a dohányzás, tehát ha elég lobby erő van mögötte, már pedig az NFL mögött azért akad, akkor ez a vita végtelenség elhúzódhat, miközben a trend nyilván az lesz, hogy az ilyen full contact sportok ki fognak kerülni, vagy nem tudom, hát vagy tenyésztünk rá embereket, az még működhet.
De nyilván vannak, akik azt mondják, hogy van az a pénz, amért ők ezt vállalják, ezt a kockázatot tudatosan, de mondom, ez akkor legyen ez a döntés az övék.
De hát ők nem tudják eldönteni, hogy ilyen állatok, akik verik egymást, tehát nem, én eldöntöm. Nem, egyébként a megoldás megvan, hogy ugye az a gond, hogy a zselé, meg hogy a benne a folyadék, meg a zselé, meg hogyha egy nagyon kicsi agy van benne, akkor sokkal kisebb az esélye, hogy neki nyomódik ennek a falnak. Tehát inkább és zsugorítani kell az agyakat, és ebben menjen az élsport. De ebben ne foglalj állást, nagyon szépen kérlek, mert azt hiszem, már túlmentünk minden határon. Dr. Varga Máté az LTTVK genetikai tanszékének docense volt, már nem terelek senkit a kritikába, azt hogy ez most nem...
Nem, például most itt készítettünk anyagot hozzá.
Kiváló, és a Facebookon keressék most már, igen, inkább azt javaslom. Engem pedig most ne keressenek hétfő sehol, de hallgassák a Klubrádiót, mert fantasztikus napra kész beszámolók mindenhonnan, mindenről. Ez volt az. Mi volt ez? Ja, ez a reggel gyors volt.
Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.
Ez volt a reggeli gyors. Kemény Dániel, Simon Erika, Studer Dániel, Král Kevin és a szerkesztő Selmeci János nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovács Imre. A viszonthallásra!